Jó reggelt! Ma is egy különleges személlyel beszélgetünk. Mai rovatunkban Fröhlich Viola meghívottam, aki a Pető Intézet konduktoraként dolgozik. Emellett évek óta sérültekkel kortárs táncot is tanít nekik, és emellett pedig egészségesekkel is foglalkozik a táncmezején. Szia Viola, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia Dáma.
Először itt azzal kezdenék, hogy miért pont a konduktori szakmát választottad, miért ez a pálya, és mit kell tudniuk a hallgatóknak erről a szakmáról?
Hát ez egy nagyon rögös út volt, ugyanis nekem az egész családom orvos, tehát tényleg anyukám, apukám, a nagyszüleim is, úgyhogy így a segítő szakma számomra sosem volt idegen. Igazság szerint kiskorom óta mozgássérült gyerekek felé így nagyon-nagyon érdeklődtem, és kifejezetten az érdekelt bennük, hogy hát ők hogy tudnak táncolni. Ez volt az első, ugyanis a tánc volt az számomra az első ilyen nagy hobbi, a nagy szerelmem, és akkor elsődlegesen az orvosiról szerettem volna így közeledni a cégesek felé. Aztán nem feltétlenül találtam megfelelőnek azt, hogy az orvosok körülbelül egy ilyen 10-15 percet töltenek a beteggel, utána mennek egy másikhoz, és hogy én sokkal inkább szerettem volna kapcsolódni ezekhez a személyekhez, és akkor innen jött a konduktori hivatás, ahol ezt abszolút meg is kaptam, és sokkal belsőségesebben, sokkal jobban tudtam kötődni a gyerekekhez, illetve a felnőttekhez, de velük egyelőre úgy nem igazán dolgoztam a táncon kívül.
Ha visszaemlékszel az első próbálkozásaidra konduktorként, milyenek voltak ezek, és milyen élményeid vannak jelenleg a szakmában?
Igazság szerint, amikor elkezdtem, ugye, amit így szerintem érdemes, hogyha tudnak a hallgatók, az, hogy a Pető Intézet, vagy a Pető András kar, az jelenleg a Semmelweis Egyetemen működik Budapesten, és heti körülbelül 20 órát voltam anno gyerekek közelében, cerebrálparetikus gyerekek mellett, és igazából itt beleláttam a konduktori szakmába, és tényleg a nulladik pillanattól bedobtak a mély vízbe, és mennem kellett segíteni. És igazából ez a rengeteg, úgymond teher, de nem volt teher, az, ami igazán megtanított arra, hogy mit, hogyan kell csinálnom, és hogyan kell kommunikálnom a sérült gyerekekkel, meg amúgy a konduktor tímmel. Az első próbálkozásaim, hát őszinte leszek, nagyon béna voltam a kezdetekben, tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon nehezen tudtam segíteni, mármint, hogy az ápolás része az valahogy úgy ösztönösen jött, de így a különböző foglalkozásokon való részvétel, ott nagyon sok mindenben bénáztam. Ugye nagyon át kell látni a terepet, és nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni, és számomra ez nagy nehézség volt, amit szerintem most már úgy kiküszöböltem, mert úgy értem, hogy egy olyan hivatás az enyém, ahol nem is igazság szerint ez a segítségnyújtás, ami nagyon-nagyon megfogott, vagy hogy nyilván jó segíteni, de inkább az, hogy olyan gyerekekkel foglalkozhatok, akik így a társadalomban szerintem úgy egészen el vannak tűnve, úgy nem igazán, vagy nem tudom te ezt, hogy érted, mint tépés, de hogy szerintem úgy nem feltétlenül emelik ki a társadalomból a székes vagy a mozgásukban akadályozott gyerekeket. Végre én látom őket, és ők is látnak engem, és én együtt lehetek velük, és beszélgethetek velük, és tudhatom azt, hogy ők hogyan látják a világot, mert nyilván azért szerintem van különbség az én látásmódom, mint egy fejlődésmenetű, meg van különbség egy mozgássérült, mozgásában akadályozott látásmódja között.
Mi volt munkád eddig legkiemelkedő, de mégis legnehezebb pillanata, ha konduktorként gondolkodunk?
Ugye nem lehet úgy végezni ezt a hivatást, hogy egyfajta sajnálatot érzel ugye a cépések felé, vagy a mozgásukban akadályozottak felé, és ez bennem abszolút nincs is meg. Tehát, hogy így ez a domináns érzésem az nem az, hogy sajnálom őket. Egy dolog van, amit így nehezen kezelek, az, hogyha mondjuk műtét után van egy gyerek, és ténylegesen fájdalmai vannak, azt nagyon nehezen viselem, az én fájdalmam is. És a legkiemelkedőbb pillanat szerintem az volt, amikor igazság szerint táncom volt Kittivel, ugye ő egy még egyelőre nem ismert diagnózisú kerekesszékes 6 éves kislány, És amikor elkezdett járni hozzám, akkor egyből megvoltam úgy a kapocs, a legelső pillanatban éreztem. Annyi volt csak, hogy a Kitty nagyon nem figyelt a bal oldalára, és ténylegesen így megligálta, és eltelt egy 2-3 hónap, és azt vettem észre, hogy mutatom a mozdulatokat, és ténylegesen használja a bal kezét is, és hogy számomra ez volt az ilyen nehézség, amit úgymond meg kellett oldanom, aztán valahogy nem is nekem kellett megoldanom, mert megoldotta magától a Kitty, és ez volt a legkiemelkedőbb, amire így nagyon-nagyon büszke vagyok, és hogy ez konduktorként is, meg tánctanárként is el tudtam érni nála.
Egyik nagy szerelmed az a tánc. Te kerekesszékes táncot is oktatsz, de a legvagányabb ebben az egészben az, hogy a kerekesszékes gyerekek és felnőttek egyaránt a kortárs táncot tanuló tanítvány, egészséges tanítványaiddal együtt táncolnak. Honnan ez, hogy kerekesszékes táncot tanítani, mert azért ez egy nagy vállalás szerintem emberként, de ezek mellett számodra az, hogy kerekesszékes és egészséges együtt táncol, ez egy tudatos hídépítés, és talán az, hogy a mozgássérülteket jobban megismerjék. Miért fontos ez számodra?
Hát jót kérdezel. Az az igazság, hogy én annyira evidensnek tartom, vagy annyira evidensen kezelem azt, hogy miért ne lehetne, vagy hogy számomra ez egy teljesen természetes dolog, hogy miért ne táncolhatna együtt egy kerekesszékkel közlekedő gyerek egy önálló járó gyerekkel. Tehát, hogy így valahogy nem is éreztem a határt a kettő között. Szóval, hogy valahogy ez számomra ilyen természetes volt. Nyilván, amikor elkezdtem csinálni, akkor láttam a nagy különbségeket ugye a mozgásban. Szóval ilyen szempontból meg tudatos is volt az, hogy összerakom majd aztán először külön táncoltatom őket, aztán tudatos volt az, hogy összerakom őket, és igazából a hosszú távú cél az meg ugye az lenne, hogy ne kelljen külön azt mondanom, hogy kerekesszékes táncot tanítok, meg kortárs táncot tanítok, hanem hogy valahogy így a társadalom számára teljesen egyértelmű legyen az, hogyha azt mondom, hogy kortárs táncot tanítok, akkor azon vannak olyan gyerekek is, akik önállóan járnak, közlekednek, futnak, szaladnak, meg vannak olyan gyerekek is az órán, akik pedig kerekesszékkel közlekednek. Szóval, hogy így próbálom ezt azt a változást elérni, hogy az emberek fejében ez egy ilyen evidens állapot legyen. Igazság szerint nincs annyira nagyon nagy különbség. Főleg így a lelki részét próbálom természetesen megfogni, mert úgy gondolom, hogy nektek, mint szépéseknek, vagy bármilyen másik kerekesszékben ülő embernek, ugyanolyan érzelmeitek vannak, mint egy önálló járónak, mint egy tipikus fejlődés menetűnek. Szóval, hogy én inkább ezt az érzelmi részét próbálom így kommunikálni mindig a táncórákon.
Röviden mondd el nekünk, kérlek, hogyan is néz ki nálad egy ilyen táncóra, és mik a visszajelzések?
Jó, hát akkor először válaszolok erre, hogy hogyan néz ki egy kerekesszékes táncóra. Igazság szerint ugyanúgy építettem föl a kerekesszékes táncórákat, mint az amúgy a kortárs táncóráimat. Ugye a kortárs táncórákat előbb kezdtem, tehát hogy azt 18 éves korom óta csinálom. A kerekesszékes táncot meg most lesz lassan 2 éve, hogy elkezdtem. Én igazából ugyanúgy építettem föl, hogy bemelegítés, koreográfia tanulás, és utána egy lezáró, relaxáló, nyújtó rész. Annyiban más picit szerintem, hogy egyrészt ugye lassabb mozgásokat tudnak végezni a székben ülők, nekik sokkal több időt kell hagynom arra, hogy egy adott mozdulatot kivitelezzenek, mint mondjuk ugye a kortárs táncóráimon. Úgyhogy próbálok számukra olyan feladatokat adni, amik inkább nyújtó jellegűek, és inkább felső végtagra, illetve törzsre vonatkoznak. Tehát függetlenül az alsó végtagok bemelegítését sem hagyom ki, de inkább így a felső végtagra vonatkoznak a mozdulatok, meg a bemelegítő feladatok, és a koreográfiák is. Az is így a táncórák részét képezi, hogy meghallgatjuk mindig a zenét, és akkor mindig elképzeljük fejben, hogy azt a mozdulatot, melyik zenei részt csináljuk és végezzük. Igazság szerint nagyon jó visszajelzéseket kaptam. a szülők mindig így azt kommunikálják felém, hogy számukra az a legjobb érzés, hogy boldognak látják a gyereküket. És számomra tényleg ez a legfontosabb, mert mivel annyi érzés és érzelem jön ki a tánc által, ezért nyilván a gyerekek egy idő után felszabadulnak, sokkal boldogabbak, sokkal inkább ilyen szabadok, és hogy valahogy ez tetszik a szülőknek igazán. És természetesen benne van az a rész is, hogy azért nagyon sok mindent fejleszt a tánc, amit ugye ők is észrevesznek, hogy akár a mozgás koordinációjuk, akár a kommunikációjuk, azóta, amióta járnak táncra, nagyon sokat fejlődött. Ugye én nem fejlesztésként viszem a kerekesztékes táncot, hanem szimplán táncóraként, tehát nem is táncterápia alatt futtatom az egészet, hanem ugye táncóraként. És igazából ennek csak annyi a lényege, hogy nem egy konduktori foglalkozás, nem egy fejlesztő jellegű foglalkozást adok, hanem egy táncórát adok, ami amúgy fejlesztő hatással bír. És igazából a szülőktől ezt a visszajelzést meg is kapom mindig, hogy látszik, hogy fejlődött, így főleg most a Kittire vonatkozóan, mert a Judittal, a Kitti anyukájával nagyon sokat kommunikálok, és ő sokszor el is mondja, hogy számára az a legjobb, hogy tényleg bármennyi foglalkozásra is jár a Kitti, számára a tánc az, amiben így a legjobban kiéli magát, és igazán boldog. A kortárs tanítványaimtól érdekes, hogy megtanultam az egyetemen, hogy mennyire fontos ugye a tipikus fejlődés menetű gyerekeknek, meg amúgy a felnőtteknek is az érzékenyítése. Tehát én őszintén bevallom, hogy én nem tartottam érzékenyítő foglalkozást a kortárs tánc csoportomnak, mielőtt ugye úgymond összeeresztettem őket a kerekesztékeseimmel, viszont nagyon megdöbbentő volt, hogy egyből, tehát teljesen természetesen, semmi kínos pillanat, semmi ilyen félénk, vagy ilyen taszító jellegű megnyilvánulás nem volt egyik oldalról sem. Úgyhogy ők is nagyon-nagyon szeretik, és mindig nagyon várják, főleg a kolléganőmnek a kisgyerekei, akik úgymond kisgyerekei, tehát ugye táncra járnak hozzá. Ők mindig várják a Kittit, megvárják a többi kerekesztékes gyereket, hogy találkozzanak, úgyhogy már fellépés előtt mindig kérdezik tőlem, hogy na, hol van a Kittike, hol van, mert nagyon várjuk, hogy jöjjön, és akkor, amikor megérkezik, akkor meg mindig tologatják. És most 7-8 éves gyerekekről beszélünk, tehát ő tényleg fantasztikus, hogy mennyire várják azt, hogy találkozzanak egy olyan kortársukkal, aki meg amúgy kerekesztékkel közlekedik. Úgyhogy szerintem nagyon jól állnak hozzá.
Mit gondolsz, ha 5 szóban kellene elmondanod, hogy te magad, Fröhlich Viola, miben változott, mióta sérültekkel dolgozik, mit mondanál?
Jó, ez nagyon nehéz dolga. Amiben változtam. A türelmemben biztos. Nem vagyok egy türelmes ember, amúgy, így a magánéletemben, meg a hétköznapokban. Szerintem a türelmem nagyon-nagyon pozitív irányba változott, azóta ilyen majdnem végtelen a türelmem a gyerekekkel. Nagyon sokat változott bennem az, hogy a saját problémáimat hogyan kezelem. Pozitívabb vagyok a korábbi Violához képest, főleg azért, mert látom, hogy úgymond az én problémáim, az én nehézségeim úgymond eltördülnek a gyerekekéhez, tehát a székes gyerekekéhez képest. Talán a kommunikációm, az szerintem jó irányba változott, főleg így a szülők kapcsán. Én nagyon-nagyon féltem, hogy hogyan tudok szülőkkel kommunikálni, mindig nagyon félve beszéltem ugye a gyereküknek az állapotáról, és szerintem az most már olyan nőtte ki magát, hogy elég közvetlenül és határozottan, de előremutatóan tudok kommunikálni a szülőkkel. És ilyen nagyon-nagyon nagy cél, amit nagyon várok, hogy egyszer legyen egy olyan fellépésük, egy olyan gálánk a tánciskolán belül, amikor azt látom, hogy rengeteg kerekesszékes, rengeteg épfejlődés menetű, és rengeteg bármiféle hallássérült, látássérült Down-szindróm ez gyerek legyen a színpadon, és együtt táncoljanak. Nekem ez a legnagyobb álmom.
Kívánom, hogy ezek teljesüljenek, és köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, Dalma, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget neked.
Önök Főlik Violát hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.